Kezdődik a Világnézet. A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Világnézet. Ismertetjük a tényeket, keressük az igazságot. Megértjük és megmagyarázzuk a körülményeket. Valóságértelmezés hitelesen, keresztény szemmel.
Világnézet.
Most a Hitrádióban.
Folytatjuk a Világnézet adását, Varga Zoltán műsorvezető üdvözli a rádió hallgatókat, és a témánk az nem messze egy szomszédos ország, Romániába fogunk átmenni, és azt gondolom, hogy még béke időben is izgalmas lehet akár a szomszédunk szomszédjának a politikája, hisz a határmenti politikák mindig befolyásolják egy kicsikét a geopolitikai helyzetünk, hogy alakulhat egyáltalán ezek az együttműködések gazdaságilag, kulturálisan és egyéb más területek hogy tudnak alakulni, hogy ne lenne ez így akkor, amikor egy szomszédos országban, Ukrajnában érintettség kapcsán konfliktus van, háborús helyzet van, és minden bizonnyal így van ezzel Románia is. Az elmúlt időszakban ugyan hallottunk földrengésről is hírt, 5,7-es, 4,5-ös és különböző erősségű földrengések, amik ebbe a török, mondjuk úgy, hogy nagy katasztrófa árnyékában lehet, hogy akkora hírt nem gerjesztettek, de talán akkora hírt azt sem gerjesztett, hogy közben az ukrajnai haderő próbál, illetve az ukrajnai politika a Fekete-tengernél, a Duna-deltánál elérni, érvényesíteni olyan korábban már konfliktusos területeket, amik Romániát érintik. Arról is talán keveset hallottunk, hogy milyen helyzet Románia és Moldova viszonyában, hisz például egy volt moldovai köztársaság honvédelmi minisztere szinte azt lehet mondani, hogy nagy nyilvánosság előtt bejelenti, hogy itt az ideje arról komolyan beszélni, hogy Moldova egyesül Romániával, és itt ilyen rövid 5-10 éven belüli egyesülésről beszél. Mi lehet ennek a hátterében, hogy kell ezt értelmeznünk, és egyáltalán ezt az egész helyzetet, ami most Romániát jellemzi, érdemes, én azt gondolom, most itt tárgyalni, és ebben pedig Hajdú Sándor újságíró lesz segítségemre. Szerbusz Sándor, üdvözlőlek itt a Hitrádió vonalában.
Szerúzzal és üdvözlőm is a Hitrádió hallgatóit. És hát maga a kérdés felvetésed is izgalmas, hiszen nagyon a Moldova, ahogy nevezzük a jelenlegi országot, amelyről beszélünk, ugye egy nagyon izgalmas terület, hiszen Európa és Ázsia határán fekszik tulajdonképpen. És egy nagyon izgalmas történelemre néz vissza, amely nagyon érdekes kérdéseket vett fel a jelenben is, meg a jövőben is. Hát az, hogy Romániához tartozik, vagy nem, ez ugye nagy kérdés mindig.
De jelen ez már csak azért is érdekes, mert ha most valaki így hirtelen felült egy ilyen közelmúlt történelme című tankönyvet, akkor még szovjet utódállamként is apostrofálják.
Igen. Hát sőt, még nekünk is volt hozzá közünk.
Abszolút, hiszen, persze.
Az Etelköznek a részben a mai Moldva területén terül el. Én jártam is Moldvában is, és a romániai Moldvában is, vagy Moldovában, ahogy ne keverjük a kettőt. Mert ugyanarról a területen van szó, csak az egyik ez egy független országnak a területe. Az, hogy ő Romániához tartozik, az egy, ugye, egy nacionalista felfogásnak az eredménye, a nagy Romániának a részeként apostrofálják. A Moldovának a területét, hiszen a havas alföldi, a havas elve és azon túl a Moldva mindig is a román és a török, a bulgár, a magyar, az orosz, a szovjet, mindenféle etnitásnak a területéhez tartozott már. Tulajdonképpen ez egy senki földje, ami viszont nagyon-nagyon izgalmas. Ne felejtsük el, hiszen nagyon közvetlen mellette terül a Romániának az a része, amit mi Csángó földnek nevezünk.
Igen.
Nagyon izgalmas az összlakossága, összetevés, összetétele, hiszen ez egy a Duna delta miatt egy külön izgalmat kapott, hiszen azt ne felejtsük el, itt Fegyenc teleptől kezdve a rómaiak már azt üzemeltettek, aztán lepra telepek, aztán azon túl csempész telepek, csempész országok, és iszonyat sok minden zajlott le azon a területen. Talán aki olvasta Jókai Mórnak az Aranyember című könyvét, illetve a Dunai hajóst, az már gyerekkorában kapott erről a területről egy benyomást. ez mindig is az úgynevezett bozótos volt az európai civilizációnak a
szélén. Igen.
Ráadásul bozótosnak is nevezhetnénk, de tulajdonképpen egy mocsaras, hiszen jelen pillanatban is erről van szó. Ezen megy a két országnak a polémiája. A Dunán, illetve a Dunai kikötőkön, illetve azon a két ágon, amelyik a Duna kettő ágát, a Sulinai és a másik ágat jelenti. Ugye a Sulinai ág van fejlesztve hajózás szempontjából, most jelen pillanatban Ukrajna megfosztatott a Fekete-tengeri kikötőjének a nagy részétől, és új kikötőket keres, ezért kezdték el ezt az ágat, ezt a folyó ágat, illetve a Dunának ezt a Bisztrója csatorna nevű elnevezését, ugye ez már csatorna, tehát eleve egy mélyített terület, de itt nagyon-nagyon gyönyörű természeti védelmi terület, elkezdték mélyíteni, hogy a tengeri kikötők, tengeri hajók felhajózásához is elég mélység legyen. A vita ezen megy, ugye Románia elsősorban mint nagy diplomata, mindig a természetvédelmet az éppen az aktuális sláger már nyomja előre, de közben területi vitáik vannak a háttérben, tehát ez, ahogy te is mondtad.
Ami nem új keletű, igen.
Nincs új a nap alatt, szinte azt lehet mondani. Igen. Hiszen 1941-ben még Antulescu marsa idejében rövid időig Romániához tartozott ez egész Moldva, egészen 44 évig a szovjet csapatok ki nem szorították és annektálták egész Moldva területét. De nagyon izgalmas a kérdés. Emögött az egész mögött tulajdonképpen egy óriási területi vita van, és ha már itt tartunk, ugye talán nem elfelejtendő, hogy az egykori román külügyminiszter, az egyik kormányhoz tartozott, nem is olyan régen, azt hiszem Muguru volt, aki elszólta magát, hogy igenis Ukrajnával szemben Romániának is vannak területi követelései, amit ők jogosnak vélnek.
Nos, azért menjünk egy kicsit vissza a te általadi sorrendre, hogyha Moldovát nézzük, akkor azért ott a érdekes kijelentése lehetett azért ennek a gondolatnak azzal, hogy gyakorlatilag ezt egy Moldova területén már ugyan nem feltétlen funkcionáló politikus jelenti ki ezt az egyesülési dolgot. Ezzel szemben a román elnök, ha már téged ízlézlek, jó politikusként, jó diplomataként, vagy nem tudom miként.
Kiváló
politikusként gyakorlatilag ettől el is határolódik, és bejelenti, hogy a szuverenitás kérdése számára nem téma, hanem az természetesen megjár a moldovai köztársaságnak. Hogy látod te ezt a helyzetet? Egyáltalán Románián belül ezt hogy élik meg átlagosan ezt a kérdést? Kell-e ez? Időszerű ez? Honnan ered ez? Kik gerjesztik ezt a folyamatot? Mit lehet ezzel kapcsolatosan mondani?
Az igazság az, hogy Románián belül is ugye több politikai irányzat,
nyilván,
társadalmi politikai irányzat van. Leginkább a nacionalista Románia éli meg azt finoman és elegánsan az ukrajnai háború kapcsán, hogy bizony csak a történelem kereke forogna vissza, hogyha Ukrajna területeket kellene, hogy átengedjen a szomszédos országoknak, Kárpátalját Magyarországnak, Lengyelországnak, Galíciát, Romániát pedig Bukovinát vagy Moldvát. Ugye akkor Oroszországnak pedig Donbászt és a Krímet. Ezek mindig más országok területei volt, mondom, egy jelentős külügyminiszterük volt, Andrei Marga volt, aki ezt az egészet elszólta magát. Nyilván a nacionalista oldalnak ezek a felvetései nem európaiak és nem európai politikának az asztalához tartoznak, hanem a belső politikai közönségnek szólnak. Maga hivatalosan Románia, ugye azt mindig hangsúlyoznunk kell, és ezért régen is szerették ezt hangsúlyozni, hogy mindig is éltanuló volt diplomácia területén, abszolút mértékben együttműködik az Európai Unióval, úgynevezett példamutató éltanulója az Európai Uniónak, mindent az Európai Uniós elveknek igyekszik alárendelni. Illetve az Európai Unió véleménye az a román diplomáciának, illetve a román hivatalos Romániának a véleménye. Ugye Klaus Janis ebben ne is enged egy ottányit se, hiszen maga remek is rendkívül jó kapcsolatot ápolt mindig is az európai politikával. Illetve még egy dolgot azért azt hozzá kell tenni, hogy jelentős szövetségese az Amerikai Egyesült Államoknak Románia, és nagyon sokszor ez a kettőt nehezebb egyeztetni, nem pedig a nacionalizmust, hanem hogy kvázi ebben az orosz kérdésben kinek az oldalára álljon. de jelen pillanatban ugye ő eldöntötte kinek az adát, hiszen egy közel 5000 fős kontingens, amerikai kontingens állandó vendége Romániának. Ezt duzzasztották fel egyes hírek szerint, persze hivatalos jelentők nincsenek, jelen pillanatban 50000 amerikai NATO katona, illetve NATO katona tartózkodik az országban, nem amerikai mind, nyilván. De Románia mindig is igyekezett egy szövetség, egy erős szövetségben föllépni, és ami a szövetség véleménye, az az ő hivatalos véleménye. A fű alatt természetesen vannak vágyak, hiszen mindenkinek vannak vágyai és álmai, területi álmai is, egyebek. Én úgy gondolom jelen pillanatban, hogy ez egy kisebbség, és soha hivatalosan ezt el nem ismernék. Remekül működik a jelenlegi román kormányzat együtt az Európai Unióval azzal, hogy Ukrajnának a maximális támogatásába bírik. A legutóbb egyetlen egy kérdésük volt, hogy nincs olyan, hogy moldvai nyelv, hiszen a moldvai nyelv járás nem létezik, hiszen románul beszélnek az ország nagy részén. Hát ugye Moldva is egy erősen megosztott, hát mondjuk így világ ebből a szempontból, hiszen két független kis köztársaság is a Dnyeszter folyó partján, ott van a Dnyeszter menti köztársaság, ami oroszul beszél, de közigazgatásilag jelen pillanatban is Moldvához tartozik. Hát ott a rendet aztán nem is az a moldvai közigazgatás tartja fönt, hanem a ott áll a mosolyogó 5. dandár, orosz dandárok vannak ott jelen pillanatban, és orosz tartalékos hadseregek vannak elhelyezve. Hát el tudod képzelni, milyen élet zajlik ott jelen pillanatban is. Nagyon izgalmas a kérdés, hiszen pontosan egy orosz kisebbség, egy román többséggel. Ne felejtsük el, hogy 3 millió moldvai állampolgár román útlevéllel rendelkezik, kettős állampolgársággal, ha így tetszik, hogy Európába tudjon utazni és munkát vállalni. Egyébként maga Moldva területe egy remek mezőgazdasági adottságokkal rendelkező területén, ahogy jártam, egy nagyon jó föld, a helyiek úgy is hívják, hogy jó földön élnek, viszont az elmaradottság az talán a térségben is kiri, az egyik legszegényebb állam. Talán azt lehet mondani, talán a GDP tekintetében Albánia mögött van, és talán Ukrajna állt mögötte, de hát Ukrajnában ugye nem voltak soha hivatalos adataik, amik az Európai Unió rendelkezésére álltak volna, csak részadatok. Moldva rendkívül elparadott itt ipari területen, minden területben, ezért nem is független, hiszen iparilag is, kapcsolatilag is, minden, hogy vagy Romániához, vagy éppen Ukrajnához csatlakozva kapcsolatokon keresztül, a nyersanyagtól kezdve az árucikkeken keresztül minden jön be. Hát illetve azt ne felejtsük el, hogy azért a Fekete-tengeren keresztül nagyon sok minden érkezik illegálisan, és cserél gazdát mondjuk. Hát önállóan Moldva gazdaságilag nem létezik, mint entitás, és helyette vannak ezek az iszonyat érzékeny kapcsolatok, és tulajdonképpen a vita jelenleg is azon folyik, hogy kihez tartozzanak. Jelen pillanatban, ugye ismerve a politikai történéseket, egy Európa barát kormány vezeti az országot, aki Európai Uniós csatlakozási szerződést írt alá 2 évvel ezelőtt, és ők igyekeznek Európához csatlakozni, de ugyanakkor a volt kormányfőjük Sandro mellett pedig az oroszok igyekeznek érvelni, és hát nem csak érvelni, hanem nyilván az orosz geopolitikába beletartozik, hogy véletlen sem szeretnének egy Európai Uniós államot, amely esetleg még később a NATO tagja is lesz, a sarkukba tartani. Meg vagyok győződve róla, hogy Ukrajna mellett Moldva az egyik ütköző zóna, amely közel pillanatban, most jelen pillanatban nem is, de közeljövőben szerintem óriási szerepet fog vállalni a nemzetközi politikában, feszültségek vannak belül is, olyannyira, hogy szinte azt lehet mondani, hogy farkas kiállt a jelenlegi kormányzat, hogy a Putyin elnök szemet vetett Moldvára.
Igen, egyébként ezt az ukrán konfliktus kirobbanását követően nem sokkal, tehát gyakorlatilag 3-4-5 hónapon belül, mint terjeszkedés politikai célként szinte elsőként jelölték meg, de aztán ugye erről sok gyorsan elterelték a figyelmet, talán még az orosz hivatalos közleményekben is megjelent, hogy szó nincs ilyenről. Ugyanakkor, ahogy te is mondod, ahogy így alakulnak azért a geopolitikai tekervények, fogaskerekek, azért egyre inkább úgy tűnik, hogy mégis belekerülnek abba a satuba, ahol valami fajta döntésnek, valami fajta kényszernek meg kell születnie.
Igen, hát nem véletlen, tehát mondom még egyszer, tehát nagyon-nagyon a háború szomszédságában vannak, és nagyon-nagyon ott ülnek tulajdonképpen, és hát, a rakéták fölöttük röpködnek.
Hát igen, ugye
Ukrajnában, tehát igen. Ez iszonyat érzékeny terület, iszonyat érzékeny kérdés. Azt ne felejtsük el, hogy jelen pillanatban is egy komoly, hát mondjuk így, hogy fenyegetettséget árnyékában élnek, hiszen az bármikor a Nyesztenementi köztársaságból csak át kell menni egy Nyesztenen, az oroszok már ott vannak az ajtóban, Kisinauban, Kisjenőben, hogy magyarul fordítjuk a fővárosát. Kisinauban is, tehát nekik egy éjszaka se kell, hogy elfoglalják tulajdonképpen. Moldvában, mint hivatalos haderő, szinte nincs is. Csupán a nemzetközi egyezményekben, meg a függetlenségében bízhat. Megvédeni az ország magát nem tudja.
Igen, hát és ennek még ráadásul a földrajzi adottságai is, mondjuk úgy, igen, hogy igen, kedvezőek. Igen. Vagy
hát a románok se hiszem, hogy hadseregileg, vagy akárhogy másilag, és nem hiszem, hogy a NATO is kockáztatna egy orosz összecsapást, vagy egy orosz háború kirobbanását emiatt a terület miatt. Úgyhogy jelen pillanatban csak a diplomácia is, jelen pillanatban szerintem annak az elvnek az érvényesül, hogy nem akar még egy frontot nyitni tulajdonképpen az orosz politika. De azt lehet mondani, hogy egy Eszterventi köztársaság Tiraspollal a központjába, hát az moszkvai ügyvér, vagy egy moszkvai magánvállalkozás, mint ország. Tehát a sheriff csoport uralja tulajdonképpen a gazdaságának a nagy részét, és hát szinte két nacionalista főúr vezeti az országot az orosz hadsereg segítségével.
Igen, ez inkább ami izgalmassá teszi, hogy belülről is, tehát ugye ezek a külső tényezők, külső szorítások mellett a belső szándék sem biztos, hogy távol áll attól, hogy ilyen értelemben.
Nem, hát és akkor itt jön, amit beszéltünk, hogy Románia, tulajdonképpen azt szokták mondani az erdélyi barátaim, hogy Románia úgy tekint Moldvára, mint hogy mi tekintünk a magyarok Erdélyre. Egy igazságtalan elvesztett ősi földként. A román politikum, nacionalista politikum, meg a lakosság nagy része is, aki nacionalistban él, ugye leginkább abba gondolkodik, hogy nagyon kellene a két országot egyesíteni, és hát ugye jelen pillanatban, mondom még egyszer, a jelenlegi Moldáv elnökasszony, Szandó, illetve Gavrilita, aki a miniszterelnökasszony, ők európai politikát folytattak, és nagyon-nagyon szeretnének, akár Romániával egyesülve valamilyen módon az Európai Uniónak a részével egyesülve. Hát nyilván a másik oldalról meg természetesen az oroszok falra is akarnak arról. Erről már ugye nagyon sokszor beszéltünk, hogy az orosz külügyminiszter megígérte, hogy ha nagyon ugrál Románia, akkor az este megindulnak az orosz repülők, és másnap nincs Bukarest akár. Tehát nagyon-nagyon-nagyon komoly feszültségek vannak ezért a területért. Nem, hinta politika.
Egyelőre ez úgy látszik, hogy a kommunikáció, politikai kommunikáció szintjén van meg, vagy esetleg ennek már azért látsz te olyan jeleit is, amik akár...
Jelen pillanatban a kommunikáció zajlik, de azt mondom még egyszer, tehát nem szabad elfelejteni, hogy ez egy ütköző zóna volt. Itt igen. Pillanatok alatt ki tud robbanni bármi. Ráadásul úgy kell elképzelni ezt a területet, ahogy én is jártam ott, hogy hát nem egy kőbevésett törvények vannak, tehát nem egy normál államként működik, hanem a legfőbb, az érdek és a haszon a legfőbb mozgatórugója. De ilyen módon a Balkánra minél keletebbre haladunk, annál inkább más érdekek állnak, és nem pedig a feltétlenül az európai gondolatvilág jelenik meg, hanem egy balkáni világ jelenik meg. És itt az érdek is a haszon áll mindig ennek a középpontjába. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a területnek az önállósága, a státuszkónak a fönntartása, hogy Moldva létezzen, mert különben nacionalista villogások indulnak, az pedig senkinek nem jó ennek a háborúnak az árnyékában, hiszen ne felejtsük el, onnan könnyen, nagyon könnyen Románia és Oroszország konfliktusba kerül. Ha Románia és Oroszország konfliktusba kerül, és ezért érdekes jelen pillanatban, amire visszatérve ez az Ukrajnának a lépése, hogy ő tengeri kifejezés.
Igen, igen, ez erre akartam pont most kitérni, igen.
Igen, hajózható, hiszen ez az eredeti témánk, a hajózhatóvá tegye, vagy nem, mert Ukrajna szintén az Európai Uniónak a bizalmát érvezi, és úgy látszik, hogy ez egy kicsit el is pofátlanította, mert a románok azonnal kiabáltak, hogy hát kérem szépen erről nem erről van szó, hogy hajószatóvá teszünk, hanem hogy bekebeleznek egy bizonyos szakaszt, mert ennek a Bisztria csatornának a közepe jelen pillanatban Románia és Ukrajna határa. Vagy Boltba is Románia és Ukrajna határa.
Igen.
Hát ezért érdekes, ezért izgalmas ez a kérdés, ezért van ez a diplomáciai csatározás, de ebben a románok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon iszonyatosan, ők mindig jó diplomaták voltak, és ők nem fognak olyan lépést tenni, amit az Európai Unió nem támogat. Nyilván ezzel izzanak a vonalak, és nem akarnak egy ukrán-román konfliktust kinyitni, mert az a nacionalizmust engedt teret, és hát egyáltalán nem akarnak az Európai Unióval szemben. Hozzá kell tennem a legutóbbi...
Jó, hát igen, csak ennek tükrében az a nagy kérdés, hogy az Európai Uniónál az a fajta kedvezmény, sorozat, támogatási jelleg, amit egyébként Ukrajnával szemben meg akar tenni és cselekedni, ugye hát nap mint nap hallunk arról, hogy milyen fajta támogatást kívánnak nyújtani Ukrajnának. Egy ilyen fajta vélemény nyilvánításra való kényszerítés mit hoz ki az Európai Unió szereplőiből?
Hát igen, ez nagy kérdés, ez óriási kérdés. Ugye itt az RMDS is szóba jön, hiszen az RMDS uralja a Környezetvédelmi Minisztériumot, és ők pontosan állásfoglaltak, hogy ez egy természeti kincs, a Duna Delta, abban a pillanatban, hogyha ezt hajózhatóvá teszik, az ott összeomlik minden. Ugye egy 8-10 méteres bővítésről van szó, az iszapréteget akarják kitermelni, hogy ebben aztán a tengerjáró hajókat tudjanak menni, ott kikötőket építeni, kirakodó állomásokat építeni. Egyáltalán azt, tehát olyan minőségű romlás jönne létre, ami visszafordíthatatlan. Ugye ezt ne felejtsük el, Románia azért mindig engedett az Európai Uniónak, hiszen pont a különböző természeti beruházásoknál, illetve a nagy beruházásoknál a természeti károkat, amiket okoztak, képesek aranybányákat bezárni, csak azért, hogy megfeleljenek az Európai Uniónak, holott tudjuk mindjárt, hogy mekkora vagyonok vannak például Leres patakon is, és ők ebből a szempontból szerintem nem fognak szembe menni az Európai Unióval, 100%-ig biztos vagyok benne. Jelen pillanatban felszólították egymást erre arra, amarra, de azt is szóvá tette Bukarest, ugye, hogy a sulinai ágat fejleszték, kimélyítették, és mióta folyik az orosz-ukrán konfliktus, rengeteg tengerjáró hajót engednek be Ukrajnának a ellátása véget, stb. Tehát ők tulajdonképpen emögött már egy, ha területet nézzük, egy 7-10 kilométeres szakaszról van szó, amely a Duna Deltának ezt a részét szélességében érinti, teljes hosszában természetesen, és hát ugye ez azért erős kérdéseket vet föl.
Igen. Még egy gondolat, engedjél meg igazából, mert ezt talán azzal tudjuk lezárni, hogy egyrészt figyelni kell az Európai Uniós állásfoglalásokra, másrészt nyilván a Románia és Moldova viszonyára. Igazából ami még talán érdekes lehet, hogy látod Törökország tükrén keresztül, hogy élik meg Romániában ezt a ugyan kisebb amplitúdójú, de azért nem a kicsi kategóriába tartozó földrengés sorozatot. Fel vannak erre készülve, látják ennek a drámának, tragédiának a nagy társadalmi következményeit Romániában?
A román sajtó erősen foglalkozik, és ugye mint minden sajtó is levetíti azt, hogy tulajdonképpen a földrengés biztos-e Románia vagy sem, hogy ezzel jelentek meg a károk bejelentése után, illetve a romániai földrengések után tele voltak a szalagcímek, hogy földrengés biztosan román társadalom, vagy mondjuk így az egész lakosságnak a helyzete. Hozzá kell tenni azt, hogy nagy földrengések szoktak lenni, előfordulnak bizonyos területeken, jelen pillanatban a Zsírvölgyében, a Zsírvölgyét érintette leginkább ez a területen. Itt azért hozzá kell tenni, hogy itt azért fölkészültebbek, és már sokkal inkább sokkal tanultak a nagy földrengésekből, és viszont úgy gondolom, és ezt egyetértve a Bukaresti Igazság című újságnak az egyik publicisztikája, hogy nincs fölkészülve a Románia egy hasonló katasztrófára. Nem tudunk, nem lehet hetes egészségű földrengésnél okozott károknál, katasztrófáknak nincs föllépve. Nyilván
Ugye 70-es években Románia megélt egy hasonló erősség.
Egy óriási, nem is kevesebb. 7,4 volt, hiszem. És hát ugye Bukarest maga is megélte ezt már az elmúlt év ezrenek alatt többször is, vagy egy ezer év alatt többször is megélte, ez a Bukarest menti területek is. De jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy erre senki nem tud. Nem tudom, Magyarország fölben a kifizetőbe, mert építés hatóságilag ezt kellene megvizsgálni talán, de jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy nem földrengés biztosak a nagyvárosok, és egyáltalán nem vagyok 100%-ig meggyőződve, hogy nem hasonló méretű katasztrófával kellene szembenézni, akár az egész közel, illetve a keleti régiónak, amiben beletartozik Románia és Szerbia, akár délebre menve Albánia is, hiszen a tektonikus mozgásokra nem lehet úgy fölkészülni, csak úgy, hogyha tudatosan előre terveznek az építés hatóságokat, meg hogyha megvan hozzá megfelelő anyagi fedezet, hiszen látjuk a török országban a balkáni mentalitást, illetve a keleti mentalitást, hogy pénzen a vasat ki lehet váltani, az engedélyek akkor is megszületnek, hogy lehessen épít erőkarcolókat. Meg vagyok győződve, hogy tehát ugye maga a korrupció tényét járta körül, illetve az építésügyi korrupciónak a tényét járta körül a bukaresti lapnak a publicisztikája, és hát ő is elég negatív képet festett fel, hogyha esetleg Romániában lenne egy hasonló földrengés, akkor mit váratnának.
Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Azt gondolom, hogy a szemünknek egy adott tekintetét mindenképpen erre a térségre kell fordítani, úgyhogy még ez ügyben keresni fogunk. Köszönjük szépen.
Moldva a jövő izgalmait hordozza magába, hogy szokták Romániába foglalkozni az újságok. Köszönöm.
És ez úgy tűnik, hogy igaz is most. Hajdú Sándor újságíróval beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Minden jót kívánok.
Világnézet. A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Nem csak tájékoztat, segít eligazodni a hírvilág túlkínálatában és értelmezni a folyamatosan változó valóságot.
Folytatjuk adásunkat a Világnézet adásai között. Szerintem mindig érdekes tud lenni akkor, amikor valamilyen fajta párhuzamokat állítunk fel. Szerintem a Brexit óta egy ilyen klasszikus párhuzam, amikor az Európai Unióban zajló gazdasági eseményeket, amiket valljuk be, azért nagyon sokrétűek, mert az sem mindegy, hogy az Európai Unión belül melyik tagállamról beszélünk, de azért a most kialakult gazdasági polémiák, mint infláció léptéke, mint energiaválság, mint foglalkoztatási kérdés, mind a migráció kérdés. Azért azt gondolom, hogy tudnánk róla beszélni geopolitikai szempontból is, illetve ilyen makroelemzői szempontból is, de most Nagy-Britanniával foglalkoznánk, mert ez egy érdekes párhuzam a Brexit óta, mint ahogy az előbb is említettem. Azért ott is zajlanak az események, és nyilván őket sem kerüli el különböző hatásmechanizmusok. Még tavaly ősz derekán még arról beszéltünk, hogy brit viszonylatban egy 41 éves csúcsot döntött az infláció mért a maga 11,1%-ával, az most úgy tűnik konszolidálódni látszik. Na, talán nem olyan jelentősen, de olyan közel 1% környékén van már a konszolidálásnak a mértéke. Közben viszont foglalkoztatási területen óriási polémiák lépnek fel Nagy-Britanniában. Egyrészt a bérkorrekciók, másrészt pedig egyáltalán a munkaerő hiány is olyan kavart okoz, amivel már a Angliai Nemzeti Banknak is kénytelen volt vele foglalkozni, illetve ennek a várható következményeivel. Hogy kicsit értelmezni tudjuk ezt a mi szemszögünkből is ezt a helyzetet, és megpróbáljunk akár hasonlóságokat találni, ami ilyenkor azt gondolom, hogy egy józan magyar gondolkodónak is elvárása, hogy na akkor hozzánk képest ez mit is jelent. Ebben fogom segítséget kérni Szabó Barnabástól, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértőjétől, aki telefonon áll rendelkezésünkre. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Izgalmas dolog ez a brit világ, és ön, mint ennek a területnek a szakértője, azt gondolom, hogy szinte napról napra ehhez képest nagyobb impulzusokkal kap információkat Nagy-Britanniáról. Hogy látja most ön a brit gazdaságot úgy általában, és azon belül ezt a foglalkoztatási kérdést?
Valóban izgalmas. Vannak egyébként kevésbé izgalmas vonulatai, és bizonyos témák már 4-5-6-7 éve folyamatosan ugyanúgy kerülnek elő, de most valóban ez a rendkívüli gazdasági helyzet, ez adott a Brexit utáni kontextusnak még egy újabb csavart. És hát valóban az a helyzet, hogy rekordokat döntött az infláció az Egyesült Királyságban is. Ahogy ön is mondta, ezt már elkezdték visszaszorítani, hát most már nem annyira rossz a helyzet, mint amennyire néhány hónapja mondjuk volt. De hát ettől még folyamatosan vesztik az értéküket például a bérek, úgyhogy nagyon-nagyon komoly nyomás nehezedik hát a kormányra is, mint munkáltatóra, és a munkáltatók általában, hogy korrigálják bizonyos csoportok bérezését. Egyébként ezek között ugye nagyon fontosak is vannak, a mozdonyvezetőktől, az ápolókon keresztül, az orvosokig, nagyon-nagyon sok csoport, tanárok, stb. Lépett fel azzal az egyébként nyilván jogos igénnyel, hogy hát szeretne megélni a fizetéséből. Úgyhogy hát ez jelentős akár fennakadásokat is okoz a brit gazdaság működésében, hiszen a sztrájkok akár, a sztrájkokat ott azért komolyan veszik meg, tehát előfordul, például a vasútvonalak leállnak, mondjuk, vagy kórházak kisebb kapacitással működnek.
Igen, egyébként ezt pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye felsorolta a gazdasági élet, vagy egyáltalán azt lehet mondani, hogy az életnek különböző felületeit is itt az oktatástól, akár a logisztikántól, az ipar különböző szereplőit is, hogy ennek az érdekérvényesítési területének talán azt lehet mondani, az egyik legklasszikusabb tradíciója az ebből az országból származik, hisz az ipari forradalomtól már, sztrájkoktól, szakszervezetekről azt mindig valahogy a britekhez tudtuk kötni, és ahogy ön ki is hangsúlyozta, ennek azért van is súlya, tehát van ilyen értelemben érdekérvényesítő képessége. Vajon ez most is kell, hogy működjön, vagy azért itt igazából azért egy másfajta gazdasági mechanizmus is mutatkozik. Többek között ugye a foglalkoztatás területén bizonyos statisztikai számok arról számolnak be, hogy komoly munkaerő hiány is lép fel.
Ez így van, a helyzet több szempontból ellentmondásos. Ugye egyrészt vannak ezek a szektorok, ahol meg kellene emelni a béreket, másrészt ugye ott van a kormány, amit most Rishi Sunak vezet, aki végül azzal tudta megszerezni a miniszterelnökséget és költözhetett be a Downing Street-re, hogy határozottan olyan ígéreteket tett, amik abba az irányba mutatnának, hogy ő aztán minden eszközzel megpróbálja lejjebb törni az inflációt. Ugye a fizetésemelések határozottan nem ebbe az irányba hatnának. Ugye, és az egésznek van az a máig tartó Brexit körítése, ami hát azért egy kicsit azt sugallja, hogy bizony Nagy-Britannia most könnyebben vészelni ezt a nehéz időszakot, hogyha véletlenül éppen az Európai Unió része lenne. Ettől még vannak olyan szektorok, ahol megmaradt egy jelentős érdekérvényesítő képesség, nem olyan nagy, mint ami mondjuk a 70-es években létezett, amikor Margaret Thatcherhez szoktuk kötni, hogy ő volt az, aki aztán letörte a 70-es évek végén, 80-as években ezeket a nagy sztrájkokat, de hogy azért még nem múlt el teljesen is maradéktalanul ezeknek a bizonyos szektoroknak a jó érdekérvényesítő képessége. Másrészt viszont valahogy el kellene érni, hogy egy kicsit optimálisabb legyen a megosztás a különböző szektorok között, ahogy ön is mondta, valóban vannak munkaerőhiányos ágazatok. Ezeket tradicionálisan hát úgy töltötték fel, hogy mentek az Európai Unióból, hát különösen is ugye a keletebbi régiójából, például Magyarországról munkavállalók az Egyesült Királyságot. Ezek a munkavállalók már nem annyira akarnak oda menni, legalábbis újonnan már nehezebb érkezni, nem is tűnik annyira befogadónak ebből a szempontból, vagy barátságosnak nem is az emberi, de mondjuk a jogi környezet. Tehát itt ugye problémák vannak, amiket máig nem sikerült megoldani.
Igen, az mindenképpen érdekes, hogy az Európai Unióban is a mostani kialakult gazdasági helyzetben, és ebben azért az energiaválság is nyilván erőteljesen beleszól, hogy például a tercier szektor, tehát a szolgáltató szektornak a válsága ugye egyrészt abban mutatkozik meg, hogy a drága energia mellett nem tudnak olyan érvényesítő képességet elérni, hogy a piac kifizesse azt a fajta drágulást, amit megkövetelnének a szektor különböző szereplői, vagy szeretnének elérni a szektor különböző szereplői, és emiatt elindult ebbe a szektorba egyfajta elmozdulás, tehát elvándorlás van a munkahelyekről, bérkorrekciókkal ugyan próbálják ott tartani a munkaerőt, de ez nem feltétlenül így van. Ugyanakkor megjelennek olyan iparágak, amik talán azt lehet mondani, hogy kevésbé voltak, preferáltak a munkavállalói világban, ugye természetesen ilyen az energiaszektor különböző bugyrai, hisz most minden erőforrás arra mozgósítódik, hogy hogyan lehet az energiaszektor stabilizálni. Látszik-e ezt brit oldalon, ha nem is az energiaszektor, mondjuk az ipar és a szolgáltató szektor között egy ilyen átállás, átmozgás?
Én még ezt nem láttam teljes egészében, sőt ez az igazság, hogy a legutóbbi információim szerint a brit kormány még mindig mintha abban bízna, hogy éppen a tertiér szektor lesz az, ami majd valahogy megelőzi, megmenti őket a recessziótól. Meglátjuk, hogy ez egy megalapozott reménye, de az egyébként mindenképpen biztos, hogy hát azért Nagy-Britannia van ahhoz elég innovatív gazdaság, hogy egy bizonyos időtávon belül valahogy kezelje ezt a helyzetet, és valóban több befektetésre, de több munkavállalóra is lesz szükség. Az iparnak azon a különböző területein, amik valahogyan rokoníthatók az energiával, az energiafelhasználással, de például egy nagyobb volumenű házszigetelési programot próbál indítani a kormány, ezekhez nyilván kellenek, hát először is kell pénz, tehát hogy a kormánynak ezt részben meg kell hiteleznie, de kellenek hozzá vállalkozók, kell hozzá építőanyag, kell hozzá elég sok minden logisztika. Tehát elképzelhető lenne, hogy ez egy módja lesz annak, hogy a brit gazdaság is rugalmasan reagáljon. Tehát ebből a szempontból végül is nem olyan különböző az ő helyzetük mondjuk az Európai Unió tagállamaihoz képest.
Igen, azért érdekes pont, amit ön mond, hogy például egy ilyen lakosság számára adható program, mint a hőenergia megtakarítás célzó szigetelések, ez akár hogyha 5-6-8-10 év táblatában nézzük, pont Nagy-Britannia, Skócia területén voltak ebben kutatások, hogy szinte nulla volt, tehát semmilyen jellegű ilyen támogatás nem volt, és nagyon a lakosság részéről nem is volt úgy tűnik egyfajta kényszer, tehát mintha ott is működött volna valami gázra, vagy energiára, energiahordozóra vonatkozó olyan ultra kedvezmény, hogy nem érte meg szigetelni, és most meg hirtelen megjelenik egy ilyen, és ez nagy kérdés nyilván ilyenkor, hogy egy államkassa honnan tud ehhez forrást előkeríteni, hogy akár ez támogatott formában, de gyorsítsa, vagy legalábbis generálja ezt a folyamatot. Ezek szerint az energiaszektor kérdése azért a briteket is érinti.
Hogyne, mindenképpen. Az első reakciók, de alapvetően nagyon magas lett az energiaára az Egyesült Királyságban, és tehát abszolút az európai tendenciák voltak érezhetőek, hogy most már kezdenek lejjebb menni, mint ahogy az Európai Unióban is jellemzően, de hát ez egy fontos figyelmeztetés volt, hogy valahogy meg kellene próbálni kontrollálni, nem csak a termelés fokozásával, hanem magának a kibocsátásnak a csökkentése. Ugye itt volt az igazi újdonság a briteknél, akik valóban, tehát egyszerűen nem nagyon voltak hozzászokva ahhoz, hogy egy házat lehet szigetelni is például. Tehát, ugye valakinek a mondjuk így előttünk vannak ezek a brit téglaházak, szerintem egy átlagos Magyarországon lakó ember azokat eléggé szellősnek, hidegnek, stb. Tartani. Ők ugye eddig jobban el voltak ezzel, de hát valamennyit fűteni kell, és hát most az a valamennyi az viszont sokkal többe kerül. Tehát itt lennének lehetőségek arra, hogy valóban viszonylag rövid távon megtérülő módon azért lehessen orvosolni ezt a helyzetet. A brit kormány nem teljesen ebbe az irányba megy el, hanem ugye rögtön azt kezdték nézni, hogy akkor mondjuk az északi tengeren honnan és mit lehetne még kitermelni, ami hát érthető reakció végül is az adott esetben, de nem biztos, hogy ez annyira fenntartható. Nem beszélve arról, hogy ott még különböző egyéb politikai dilemmák is lehetnek, például Skóciával kapcsolatban. Nem is azért mondom, mint hogy a Skócia meg tudna akadályozni, hogy az Egyesült Királyság, amit kitermeljen az Északi-tengerben, de hát azok megint csak elképesztően befektetésigényes dolgok, és rendszerint úgy lehet hozzá befektetőket szerezni egyébként, hogyha csökkentjük a környezetvédelmi előírások hatékonyságát. Tehát, hogyha megengedünk olyan szereplőket is, hogy ebben részt vegyenek, akiknek nem feltétlenül kellene, mert mondjuk nagyon szennyező technológiát használnak. Úgyhogy hát itt van egy olyan egyensúly, ami nem biztos, hogy a legjobban fog kijönni a végén az Egyesült Királyság számára.
És ha már beszéltünk egyébként a kelet-európai munkaerő vándorlásról, ugye igazából a Brexit óta, amire talán akkora figyelmet nem fordítunk, mondván, hogy nem a mi problémánk, tehát nem uniós és nem hazai probléma, de egyébként mi a helyzet amúgy egyébként a britekre jellemző egyéb migrációs kérdésben? Tehát hogy kezelik a más nációkból, más földrészekről érkező bevándorlásokat? Még ma, most is akkora volumenű, most is akkora felszívó ereje van, vagy azért az is azt lehetne mondani, hogy mérséklődött?
Hát egy történelmi távlatokban azért azt mondanám, hogy mérséklődött, de itt is van egy nagyon furcsa ellentmondás. Ugye egyrészt az Egyesült Királyság azzal lépett ki az Európai Unióból, illetve ez volt a szlogen egyik része, hogy ő szeretne egy globális Britannia, például a nemzetközösség országaival, tehát kvázi a korábbi gyarmatbirodalmából megmaradt kapcsolatokat átmentő intézménye, és annak az országaival szorosabb kapcsolatot fenntartani például. Most ehhez képest, ahogy a Brexit narratíva előrehaladt, és ahogy arról volt szó, hogy visszavesszük az irányítást és a szuverenitást, stb., és hogy mi nem akarjuk, nem tudom, lengyel vízvezetékszerelőket, meg a magyar pultosokat, meg stb. Úgyhogy ez egyébként átterjedt minden másfajta ország megítélésére is, és ebből származtak olyan, hát minimum kérdőjelezhető, de gyakran inkább veszélyes tervek, mint hogy hát mindenfajta mondjuk menekült kérő, hiszem Ruandába szerettek volna átrepíteni az Egyesült Királyságba, hogy majd ott megvárják az ügyüknek a tárgyalását. Ebbe teljesen belelovalták magukat most, főleg a közelmúlt ugye a párton belüli választási csatáiban a brit konzervatív párt politikusai, miközben nyilván, tehát azért az ötletről meg lehet mondani, hogy nem annyira jó kivitelezhető, tehát mi az, hogy repülőkkel viszünk Afrika és az Egyesült Királyság között oda-vissza embereket csak úgy, hogy várjanak valamit, tehát ez nyilván nem egy túl jó ötlet volt. Ehhez képest mondjuk annak idején Suella Braverman, a korábbi kormányok egyik fontos tagja, aki egyébként szintén tulajdonképpen bevándorló származású a családi hátterét tekintve, azt mondta, hogy nagyon örülne például, amikor meglátja az első ilyen járatot, hogy felszáll Nagy-Britanniában, és elindul Afrika felé. Tehát egy ilyen teljes kommunikációs káoszba ment át az egész, és aztán mindenki elkezdett mindenfajta bevándorlással kapcsolatban nagyon gyanakúan reagálni, illetve megérezték bizonyos politikusok azt, hogy hát itt van bizonytalanság, amivel lehet adott esetben politikai tőkét kovácsolni, de konkrét és jól működő terv ennek a kezelésére, átlátására nem igazán van. Ugye az alapvető ötlet az, hogy mostantól az mehet az Egyesült Királyságba, aki egy bizonyos hiány szakmákban szeretne elhelyezkedni, illetve akire konkrétan lehet tudni, hogy van úgymond hely munkaügyi szempontból. De hát ez egy elég nehezen kiszámolható kvótarendszer, még Ausztráliának sem nagyon sikerült jól kialakítani, pedig ők régebb óta csinálják.
Hát igen, az egy másik tradícióval rendelkező földrész. Szabó Barnabásnak, Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértőjének köszönöm, hogy a brit helyzetképpel, foglalkoztatással, energiapolitikával, munkaerőhiánnyal és esetlegesen a brit háztartások még hőszigetelésével is tudtunk foglalkozni. További szép napot és jó időtöltést kívánok az államokban.
Viszont kívánom.
Világnézet. Hagyjuk a fölöslegest, koncentráljunk a lényegre. Objektív hírek, hiteles információk, igazságkereső következtetések, keresztény szemmel. Világnézet. minden hétköznap 10-től 12 óráig a Hit Rádióban.
Véleményüzenet adásának a folytatásában egy közelmúltban már többszörösen vizsgált témához fogunk visszatérni, mégpedig a hátterében az áll, hogy a munkáltatók itt egészen nagy multinacionális cégekre és kisebb KKV-kra is kell gondolni. Szinte azt lehet mondani, hogy egy ilyen, mint hogyha egy ilyen húzott elv mentén, tehát egy vezérelv mentén tömegesen amellett döntenek, hogy a home office munkavégzés helyett visszatérnek a jelenléti munkavégzésre, és ezt a jelenséget próbáljuk vizsgálni munkapszichológiai foglalkoztatási szempontból. Mi lehet ennek a hátterében, hogyan dolgozzák ezt fel egyrészt munkadói oldalról, másrészt munkavállalói oldalról. De nem fogunk tudni elmenni amellett a téma mellett sem, hogy a különböző robotizáció, digitalizáció, chatrobotok technológiai fejlődésének a hátterében hogy reagálhat erre majd egy munkavállalói vagy munkaadói világ, és lehet, hogy talán ezzel is fogjuk kezdeni, és próbáljuk ezt onnan megközelíteni, hogy ez egy technológia, hogy ez egy eszköz. Beszélgető partnerem pedig ebben a beszélgetésben a mai nap során munkapszichológia területéről érkezik, Gerátné dr. Krasz Katalin, munkapszichológus, egyetemi adjunktus, akit üdvözlünk itt a Hit Rádióban, és elkezdődik gyakorlatilag már a beszélgetés, úgyhogy szinte úgy fognak a rádióhallgatók is bekapcsolódni. Az első téma, tehát a technológia oldalról való megközelítés. Van gyakorlatilag a munkavilágának egy ilyen produktív fejlesztői attitűdje, tehát egy olyan, amikor én, mint dolgozó, azt mondom, hogy szeretnék valamit lerakni, az asztalra, és van az, amikor úgymond megvédem a munkahelyemet, tehát, és akkor megijedek attól, hogy egy technológia, vagy egy rám veszélyként jeleselkedő tudás, az el akarja venni tőlem azt, amiből mondjuk én a kenyeret veszem meg otthon.
Igen.
Ugye ez egy ilyen nehéz dilemma.
Hát igen. Mind a kettő jelen van. Meg az, hogy fejleszünk, meg jobbak legyünk, tehát ebben az egyéni igény azért megvan, meg az nagyon nagy flót okoz, ha kreatívak lehetünk, ha kitalálhatunk új dolgokat, tehát hogy ennek van egy olyan pozitív vetülete, hogyha a munkánknak van olyan része, ami ilyen elemeket tartalmaz, persze ebben vannak egyéni különbségek, de azért ennek van egy nagyon erős motiváló ereje, és munkahelyen megtartó ereje, hogyha valakinek lehetnek ilyen kis projektjei, amiben fejleszt. Tehát, hogy az, hogy ez halad előre, aztán persze van az anyagi oldala, amikor valaki ebben azt látja, hogy ez milyen anyagi lehetőségeket tartogat, és a cég hogyan tud ezzel betörni a piacra, és mint amikor először bejöttek ezek a szoftverek, nem jut eszembe a nevük, amikor követik, figyelik azt, hogy dolgozik-e az illető. Tehát, hogy például...
Igen, azok az SLA-k, meg a nem tudom milyen mutatók.
És pont egy ilyen céggel álltam igen kapcsolatban, akiknek szintén szoftverfejlesztőik voltak, aztán saját magukra dolgoztak ki először a vezető vezetésével, mert ő benne fogalmazódott meg az igény, hogy nem bízott a munkavállalóiban, hogy szoftverfejlesztőként a munkaidejüket ténylegesen a munkájukkal töltik, ezért, hogy fejlesztenek egy olyan szoftvert, ami csekkolja, hogy aki gépen dolgozik, az tényleg dolgozik-e, és hát ez ellen azért még most is tudom, hogy ahol ilyet nem vezettek be, és tervezik, hogy nagyon nagy ellenállás van az ilyen kontroll
funkciókkal. De most igazából annyira sokszor az látszik, főleg nyilván a multi cégeknél, és közben akkor most mi elkezdtünk már egy beszélgetést, tehát, hogy annyira látszik, hogy próbálják az utolsó fogaskerékig leszabályozni a feladattípusokat, hogy kompatibilis legyen, tehát ha elindul egy munkaerő elvándorlás, akkor az lehetőleg gyorsan pótolható legyen az a munkaerő. És nyilván emiatt nekem igazából a kérdésem erre vonatkozik, hogy te hogy látod ezt így munkapszichológusként, vagy akár szervezeti értékelésekkel foglalkozó szakemberként is, hogy ezek a jövendőbeli események, tehát hogy behozok egy új technológiát, döntök amellett, hogy hatékonyabb akarok lenni, digitalizálok, mert azzal megbízható vagyok. Ugye különböző gazdasági szektorok, különböző állapotban vannak ebbe, nyilván más állapotban van egy bankszféra, mint egy építőipar, de digitalizálnak. És akkor, hogy ezek azért nyilván átstruktúrálnak, tehát lemodellezhető módon átstruktúrálnak-e foglalkoztatási képleteket. Tehát ez a munkaerőből több kell, ebből kevesebb kell.
Szerintem igen, nem lehet általánosítani. Tehát, hogy az biztos, hogy, hogy befolyásolja a feladatok típusát, mennyiségét, bizonyos feladatok. Új feladatok képződnek bizonyos feladatokra, meg már nincs szükség, mert automatizálva lesz, meg egy rendszerben akár magától képződnek, meg rögzítődnek, meg elemződnek adatok, tehát, hogy van, amit automatizálni lehet, stb., és ez mondjuk megtámogatja a folyamatokat, ezzel bizonyos feladatok kiesnek, de más feladatok megképződnek helyette, tehát, hogy mondjuk nem, viszont vannak olyan munkakörök, ahol igen, olyan szintű feladatástruktúrálódás lehet, ami miatt valaki ténylegesen félti azt, hogy mondjuk rá nem lesz szükség azután, hogyha valamilyen technológiát bevezetnek a szervezethez. Tehát, hogy egyrésztről van ennek egy olyan olvasat, hogy féltek attól, hogy rám nem lesz szükség, mert azok a feladatok, amiket eddig végeztem, azt egy gép fogja ellátni. Ugyanúgy lehet félelem, mikor lean bevezetésnél voltam ott ilyen szervezetfejlesztő tanácsadóként, és tényleg ez, amit mondtál, hogy folyamatok, feladatok minél jobb leszabályozás, hogy minél jobban nyomon követhető legyen, ismételhető legyen, mit csináltunk, hogy csináltunk, akkor ránézzük, elemezzük, mi volt rossz, mit kell akkor azon a folyamaton fejleszteni, hogy ez viszont például egy ilyen kis középvállalatnál, egy ilyen szisztéma bevezetése meg szintén ellenállást váltott ki, és nem is annyira a tudásféltés miatt, hanem hogy sokszor az emberek úgy élték meg ezt a szabályozottságot, amivel bizonyos új technológiák is bevezetésre kerültek, hogy rájuk már nincs szükség arra, hogy ők gondolkodjanak, arra, hogy ők helyzeteket, problémákat megoldjanak. Tehát, hogy így sokszor hallottam tőlük, hogy hát itt minket hülyének néznek, itt minden le van írva, itt minden le van szabályozva, és majd mindent a gép csinál helyettünk, és hogy a munkájuknak az a része, hogy na, akadt egy probléma, amit meg kellett oldani, és ott körbeültünk, mert leállt a gép, vagy bármi, és azok a nap végén hősként mentek haza, mert megoldották a problémát, igen. És az ilyen probléma megoldások különben flow érzést is tudnak okozni az emberben, mert használják a kreativitásukat, kihívás, új helyzet, és ugye ettől úgy érezték, hogy meg vannak fosztva. Tehát egyrésztről lehet egy ilyen tudás és a helyem féltése, másrésztről pedig, hogy elvesznek a munkámból egy olyan szeletet, ami számomra örömforrás, és amit én szeretek csinálni, és ami engem motivál meg, megtölt. Tehát, hogy lehet, hogy valaki akár azt a munkát is szívesen csinálta, amit most helyette egy valamilyen technológiai eszköz fog csinálni. Még lehet, hogy egy másik kollega meg nagyon örül neki, hogy na, ezt a sziszifuszi munkát nem nekem kell most már csinálni, és komplexebb feladatokra tudok összpontosítani, amit a gép helyettem elvégez, egy elemzést vagy bármi, azt én most már csak szakértőként és szakmai munkám megtámogatásaként használom fel döntésekhez, vagy bármilyen tervezéshez. Tehát, hogy ez meg szerintem nagyon egyénfüggő lehet, hogy ki az ilyen technológiai újításoknak ezt hogyan fogadja, mennyire örül, és szerintem a szervezet is, tehát, hogy egyéni szinten is van különbség, és az egyéni tényezők is befolyásolják, a másik szervezeti tényezők, hogy milyen a kultúra. Az egyik, hogy az ilyen tudásféltés miatt, meg hogy a szervezet hogy áll hozzánk, mint egyén, ez a humán orientáció, bizalom kérdése, tehát, hogy mi emberek fontosak vagyunk a szervezetnek, akkor nem ellenállóként és negatívan fogunk mondjuk esetleg tekinteni ezekre, hanem próbálja a szervezet is azt nézni, hogy hogyan tud ezzel az ő munkavállalóinak segíteni és terhet levenni a válukról, és ezt ők el is fogják hinni, mert a szervezet így működött, tehát megvan a bizalom, és a humán orientáció mondjuk magas a szervezetben, tehát ők tudják azt, hogy a cégnek fontos, hogy a munkavállalói hogy érzik magukat, igen, hogy nekik könnyebb, igen, legyen, viszont egy olyan szervezetben, ahol a bizalom alacsony, és ez a humán orientáció is alacsony, bármi ilyen technológia bevezetése, az inkább ilyen kételyeket fog ébreszteni az emberekbe, és ellenállást, tudásféltést. Tehát, hogy szerintem itt a szervezeti tényezők is az egyénin túl nagyban befolyásolják egy ilyennek a fogadtatását.
Igen, az talán azért nem tudom mennyire lényeges, de most így azért el tudom azt képzelni, hogy amikor én eleve munkahelyet választok, akkor mik azok az okok, amik miatt szívesen megyek egy fejlett technológiájú, multinacionális céghez, ahol egy kicsit azért már kell tudnom, vagy legalábbis bele kell tudnom érezni abba, hogy egy személytelenebb közegbe fogok bejutni, nem annyira az egyéni ambícióim fognak számítani, és ezzel szembeállítva mondjuk egy KKV, ahol kis közösség van, szinte családias az atmoszféra, és ez nekem mondjuk lehet, hogy fontos, fontosabb, mint az, hogy most egy megbízható multinál vagyok, és oda jön be egy technológia, ami esetleg ezt a légkört megkavarja úgy egy kicsikét. Én arra akarok rá kérdezni nálad, egy kicsit talán ez a nem a technológiával függ össze ez a kérdés, bár a technológia fejlődések azért mindig hoznak ilyen humán koncepcionális változásokat is, de hogy látod, hogy az elmúlt időszak, tehát ugye, ha most kicsit visszagyalogolnánk a 2008-9-10-es válsághoz, és aztán onnan most a pandémia korszakot is ide rakva, változott-e a társaságoknak, a vállalkozásoknak, a cégeknek a humán erőforráshoz való hozzáállásuk? Én eleve az erőforrás szót már nem nagyon szeretem így használni, de így az azonosítás miatt talán egyszerűbb a hallgatók számára is. Tehát mondjuk elképzelhetőnek tartod-e, hogy más lett a cég struktúrákba való gondolkodás, hogy eddig volt ez a hagyományos piramis elv, hogy a csúcson ott a tulajdonos, meg a menedzsment, és akkor onnan jönnek lefelé, és most inkább egy kicsit laposodik ez a háromszög, vagy ez a piramis, vagy akár már nem is piramis, hanem valamilyen fajta, valami Matrix jellegű, demokratikusabb jellegű berendezkedés, amire úgy mindenki vágyik. Nem csak a dolgozó, nem csak a munkavállaló, hanem a munkaadó is. Hisz vannak olyan problémák, amiket egy menedzsment nem biztos, hogy meg tud oldani anélkül, hogy konszenzusra, egyességre ne jutna a munkavállalóival.
Igen, talán a szervezeti felépítés is fontos. Én azt gondolom, hogy azért mondjuk a 2008-as válságnál, amikor tényleg nem munkaerőhiány volt jellemző a munkaerőpiacon, akkor persze az ember úgy érzi, hogy sokkal inkább a vállalatok diktálnak, és az ember örül, hogyha munkája van. De azért ez itt a 2010 után, meg folyamatosan most itt a COVID előtti időszakban is azért a munkaerőpiacon én nagyon sok, bár én magam nem dolgozom toborzás kiválasztásban, meg fejvadászatban, de azért nem olyan egyszerű nagyon sok pozícióra, akár termelésben dolgozókra gondolunk, akár szoftverfejlesztőkre, rájuk még inkább, nagyon nehéz munkaerőt találni, tehát a munkaerőpiacon hiány van, nem túl kínálat, és ez mondjuk azért elgondolkodtatja a szervezeteket, hogy igen, meg kell tartanom, vagy jó munkaerőt kell szereznem, és ezért igen fontos, hogy odafigyeljek az ő igényeikre, elvárásaikra, hogyha szeretném, hogy a cégem működjön. Bár azért ezzel kapcsolatban is ilyen toborzásban dolgozó kollégáimtól így hallottam, hogy tényleg amit munkaerőt megtartásra fordítanak, meg amit munkaerő megkeresésre, az így tényleg nincs, nem, nincs viszonyban így egymással.
Tehát ez talán már egy a toborzáson túl is mutat? Tehát a megtartási stratégiám, a gondolkodás.
Igen, de hogy még azért mindig vannak olyan cégek, van olyan, akinél tényleg érződik az, hogy, és a kultúrában is benne van, hogy mi az a humán erőforrásunkat, ahogy te nem szereted, de hogy tényleg az embereinket meg akarjuk őrizni. Mert aki, tehát jó munkavállalók, megvan a tapasztalatuk, ismerik a céget, jól tudunk együtt dolgozni, és az, hogy őket megtartsuk, az, és hogy ők jól érezzék magukat, és itt akarjanak maradni, dolgoztam olyan cégekkel, ahol ez tényleg érződik az egész menedzsmentben, és olyan is a légkör a szervezetben. Aztán vannak olyan szervezetek, ahol meg tényleg azon, hogy majd jön másik. Tehát, hogyha nem tetszik neki, akkor el lehet menni, és amikor a munkaerő megtartásra mondjuk középvezetői szint megy fölfelé, hogy hát jó lenne akár béremelésben, vagy bármilyen más juttatásban többet adni a meglévő állománynak, akkor az nem érdekli őket, ha elveszít, arra viszont fordít, hogy találjon újat, arra ad keretet, csak hogy arra a belső ilyen méltánytalanság helyzetre nem figyelnek sokszor, hogy a munkaerőpiacon egy újat lehet, hogy kétszer annyiért kap meg, mint a most jelenlegi állománya, A többieknek értelemszerűen annyival nem fogja feljebb vinni mindenkinek a bérét, mert azt meg már nem tudja kigazdálkodni, és ezért hiába mondják, hogy titkos, egy óriási bérfeszültség lehet, mert ki fog derülni az, hogy az új embert azt kapott még keretet néhány új kollégára, de hogy ők akár az új, akit majd a régi tanít be, meg vezet be, hiába szakmailag mondjuk tudja azt, hogy mit kell tennie, de a partnerekkel, a cég konkrét berendezéseivel, vagy termékével még nem dolgozott, tehát mindenképpen kell szervezeti támogatás ahhoz, hogy ő jól tudja végezni a munkáját, és amikor az ilyenek kiderülnek, hogy az újonnan jövők másfélszer vagy kétszer annyit keresnek, mint aki épp őt betanítja, hát ez nagyon nagy belső motiválatlanságot eredményez, és igen, van olyan, ahol erre fordítanak energiát és figyelmet, hogy megtartsák, bevonják, megkérdezzék a véleményüket, stb. És van olyan, ahol még mindig inkább csak arra, hogy jó, akkor majd ő elmegy, és találunk helyette mást, de az ilyen nem direkt veszteségekkel sem számolnak, hogy oké, lehet, hogy a 20 elégedetlen, de tényleg csak egy fog felállni. Viszont az, hogy a 19, aki ott marad, az is motiválatlanná válik, és hogy annak milyen következménye van az ő hatékonyságukra, eredményességükre, azzal nem számolnak. Tehát, hogy csak azt látják, hogy oké, jó, elégedetlenkedtek, és akkor kilépett mondjuk a 20-ból egy, hát majd pótoljuk. De az, hogy a többi 20-nál ez még egyébként hogy csapódik le, mert az elkötelezettségnek is különböző aspektusai vannak, tehát hogyha valakinél van ez az ilyen folytonossági elkötelezettség, hogy oké, nem váltok munkahelyet, mert nem találok, igen, vannak olyan értékei a szervezetnek, amiért itt maradok, nem találok olyan helyet, ami most azt, hogy közel van, tehát, hogy vannak ilyen teljesen alapvető szükségletek alapján meghozott döntések, és ezért ott marad a cégnél, de ez sokszor ilyen kényszerpálya. Viszont ez az érzelmi elkötelezettség, az meg kivész az emberből. Onnantól kezdve a motiváció meg csökken, és ahol nem figyelnek, szerintem így a humán erőforrásra, lehet így látszat szintjén jól működni, de meg hát a vezetési stílusban, hogy most autokratikus vezetési stílusnál is kimutatták, hogy akkor működik jól, amikor az a személy ott valamilyen szinten jelen van, amint az az adott személy nincs jelen, akkor nem megy úgy a munka, meg kreatív munkánál, meg végképp nem. Lehet hatékony egy ilyen vezetési stílus. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy azért ebben van változás, COVID után, meg COVID alatt is volt szerintem, hogy jobban figyeltek a munkavállalókra azért a cégek, és én így reméltem, hogy elindul még inkább egy olyan átrendeződés így szervezeti szinten a tulajdonosi körökben, hogy tényleg ez a hosszú távon fenntartható fejlődés, működés, és hogy ez a szervezet miért is létezik a világban, és tehát egy ilyen kicsit utopisztikus gondolat, én így reméltem, hogy egy ilyen be fog következni, mert szerintem egyéni szinten bekövetkezett az emberek fejében egy olyan átrendeződés, hogy én mit is akarok az életemmel kezdeni, a munkába mennyit teszek bele, mi az, amiben én fontosnak, hasznosnak, értékesnek érzem magam, amit én élvezek, hogy nekem fontos a munkán kívül is, hogy azt egyensúlyba hozzam. Tehát, hogy szerintem egyéni szinten megindult egy ilyen átrendeződés a fejekben, de nem tudom, hogy szervezeti szinten elindult-e.
Ez érdekes, amit mondasz, mert egyrészt én nem tudom, hogy ez majd később valamikor megjelennek erről valamilyen fajta legközelebbi alkalommal innen kell, hogy folytassuk ezt a beszélgetést. Úgy tűnik, hogy ebbe a témában még mindig van bőven muníció. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad a gondolataidat. Gerákné dr. Krasz Katalin munkapszichológussal, egyetemi adjunktussal beszélgettünk technológiákról, a COVID utáni munkavégzések átalakulásáról és a home office munkavégzés esetleges lezárásának hátteréről. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
Ez volt a Világnézet, a Hitrádió közéleti és világnézeti műsora.